Istenünk, köszönjük azt, hogy hálaadással járulhatunk eléd. Köszönjük, Istenünk, hogy olyan sok mindennel megajándékoztál bennünket. Most ezen az aratási ünnepén megköszönjük, Urunk, a gabonát, a gondviselésedet, szeretetedet, amelyet kiterjesztetted felettünk. Köszönjük, Urunk, a kenyeret, a mindennapi kenyeret. Hálások vagyunk az ellátásért, mindenért, amit adsz nekünk. Kérünk, jó Istenünk, hogy vezess el bennünket a megelégedésre, az igazi hálaadásra. És most szeretnénk, Urunk, te szerinted ünnepelni, belenézni a te ígéd tökéletes tükrébe. És hadd lássuk meg magunkat, úgy, ahogy te látsz bennünket. Kérünk, Urunk, hogy áldjál meg minden mozzanatot ezen a délutánon. Az énekkar, a zenekar szolgálatát, bizonságtevést, költeményt, imádságot, igehirdetést, igehallgatást, neked akarjuk ezeket felajánlni, Urunk. Nem akarjuk, hogy csak megszokásból, csak így muszájból csináljuk ezeket. Mi igazán Isten tiszteletképpen akarjuk ezt tenni. Engedd meg, hogy ez így legyen, Uram, és egyén lakozást közöttünk, és adj áldást nekünk, vizsgálj meg bennünket, és szólíts meg bennünket az Úr Jézus nevében. Amen.
Istenünk ígéjét ezen az ünnepi délutánon a Máté evangélium a 9. részéből olvassuk. A Máté evangélium a 9. rész 35-ös versétől a 38-as versig terjedő ige szakaszt. Máté evangélium a 9. rész 35. versétől így van megörökítve Istenünk ígéje. És körüljárja vala Jézus a városokat, mind és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban is hirdetvén az Isten országának evangéliumát, és gyógyítván mindenféle betegségeket és mindenféle erőtlenséget a nép között. Mikor pedig látta vala sokaságot, könyörületességre indul a rajtuk, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok. Akkor mond az ő tanítványainak, az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába.
Amen.
Amen. Mindenkit sok szeretettel köszöntünk ez ünnepi alkalommal, aratási ünnepély alkalmából. Mindnyájan élvezzük azt, hogy milyen bőséges a kínálat az üzletekbe, ilyen-olyan fajta kenyér lehet vásárolni, és Isten megáldott bennünket ezzel. Most már sokan, vagy többen elfelejtjük azt, hogy milyen munkával jár az, hogy ez a kenyér ott legyen az üzletbe, vagy hogy hazavihessük és elfogyaszthassuk. Az aratás az nagy munka, kemény munka, drága munka, sokba kerül. Hát most erre emlékezünk. Bibliai ünnep ez. Erre hív fel Isten igéje, hogy ünnepeljük az aratás ünnepét. És most itt vagyunk, és erre megemlékezünk. Különféle oldalról fogjuk ezt megvizsgálni. Tegye az Úr áldottá számunkra ezt a napot, ezt a délutánt, az ő igéjét mindnyájunk számára. Köszöntjük szeretettel Pap László lelkipásztor testvért is, aki előtt kedves családjával együtt, ők fogják Isten igéjét szólni. Imádkozunk, hogy Isten használja testvérünket. Testvérünk az Asszonyvásár és a Gálos Petri roma gyülekezetekben szolgál, Mihályfalva környékén. Az Úr áldja meg testvéreinket a szolgálatban. Kérjük az énekkar szolgálatát. Látni a mezőn, hogy szorgoskodnak az aratók. Hát régen más módszerekkel, másféleképpen arattak, mint ahogy ma, de a lényeg megtörténik, hogy aratnak. És betakarítják a búzát, és aztán az asztalra kerül a kenyér. Ahogy erre az ünnepére gondoltam, testvéreim, az fogalmazódott meg bennem, amit röviden meg szeretnék osztani a testvérekkel, hogy az érett gabonát aratják le. És ezen az aratási ünnepén a Jóisten ezt helyezte a szívemre, hogy erre a lelki érettségre jussunk el. Legyen ez egy ima témánk. Hát az juthat el a lelki érettségre, aki elindult a lelki életben. Aki újjászületett, aki megszületett az Isten számára. Aki fogadta az Istennek a beoltott igéjét. Megtörtént már a vetés annak az embernek az életében, és kezdődött a növekedés. De a hívő életben, úgy, mint ahogy a mezőn is a gabonával kapcsolatosan, nem elég csak elvetni a magot, nem elég csak gyönyörködni abban a zöld pázsitban, mondjuk így, amit látunk, hogy hát körülbelül az búza. Nem csak annyi kell, hogy legyen, hogy hát hívő ember ő is. Hisz az Úr Jézusban, jár a gyülekezetben, tudja a Bibliát. Gyönyörködünk ezekben a dolgokban, ha ezek így vannak az életünkben. De tovább kell menni. Az érettségre, a lelki érettségre el kell jutni, a nagykorúságra. És hadd idézem azokat az ismert ígéket az Efézusi levélből, amelyek erről szólnak. Míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztusnak, Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére, hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ides tovahány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévejgés ravasságához való csalárdság által, hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban, akiből az egész test szép rendel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek növekedését a maga fölépítésére szeretetben. Nem akarom taglalni ezeket az ígéket, de ebből az ígéből is nagyon, de nagyon világosan kitűnik az, hogy lelkileg kell növekedni. El kell jutni a lelki érettségre. És ez nem csak egyes embereknek, vezető embereknek, lelki pásztoroknak, lelki munkásoknak az élet célja kell, hogy legyen. Minden hívő embernek, aki megszületett a lelki életben, újjászületett, az, annak élet célja kellene legyen ez, lelkileg akarok fejlődni, az érettségre el akarok jutni. És hogy honnan lehet felismerni legjobban az érett embert, a lelkileg érett embert, az az, hogy foglalkozik másokkal. Már nem csak magával foglalkozik. Én így akarom, én így látom, és ha nem így történik, akkor civakodás, problémák, ugye olvasuk a korintusi gyülekezetben is, hogy nem volt lelki növekedés, és voltak bajok és problémák, vagy a Jakab levelében is olvassuk ezt, hogy civakodás és torzsalkodás és vitatkozás, és nem volt lelki fejlődés a személyes életben sem, de gyülekezetileg sem. Ez nem volt jó példa. És ezért Isten ígéje erre bátorít bennünket, hogy növekedjünk. Hogy ne csak a zöldelő növényzet területén maradjunk meg. Mert ha csak annyinál marad az ember, úgy, mint a mezőgazdaságban, nem örül a gazda. Nem örül. Azon gondolkodik, mit kell tenni. Na, mi is ezen kell gondolkodjunk. Fejlődni. Ma egy lépéssel előrébb jussak a lelkekben, mint voltam tegnap. Holnap még előrébb jussak, mint ahogy voltam ma. Előrébb a Jóisten felé. Ismeretben, szeretetben, buzgóságban, szolgálatban, alázatban, szeretetben, annyi kincs, annyi áldás. És a Jóisten akar bennünket megáldani ilyenféleképpen. Én nagyon kívánom, hogy ezen az ünnepélyen ragadjuk meg ezt a növekedés lehetőséget. Figyeljünk oda minden ígére, figyeljünk oda minden énekre, szolgálatra, és növekedjünk, testvéreim, és fektessük be az életünket az isteni szolgálatba, mások javára, munkálkodjunk, a jó Isten dicsőítésére. Amen. Tovább az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, azután majd Meggyesi Margit testvérnőt kérjük.
Beszélgetés egy kis buzakalásszal. Kis buzakalász, te vagy az élet, beszélgetni szeretnék véled. Milliók közül úgy vettelek fel, az aratók hullajtottak el. A végtelen kalászerdőnek egy tagja voltál, míg nőttek, a te életed tanúság mi nekünk. Lesz egy aratás, mikor elmegyünk. Téged is ért a próbák közöne, zivatarok sújtottak a földre le, ha napsütött, újból felemelkedtél, társaiddal szép kalátba szökkentél. Úgy örültünk, amikor sárgultatok, úgy megpihent reménységünk rajtatok. Eső esett, szóltunk, lesz kenyerünk, ha sok esett, csak titeket féltettünk. Szárasság volt, csak értetek aggódtunk, a buzára, a kenyerünkre gondoltunk. Most ünneplünk, nem egy nap, míg aratnak, buzaszemek, míg fedett helyre jutnak. Bennetek van az életünk ereje, sír zokog az, akinek nincs kenyere. Csepp a tengerből kis buzakalász, kis erőcsira, kis élethalász. Üdvözöllek, és szívem feldobog, teremtőmre, Istenre gondolok, mert nagy az ember, tudomány, erő, de egy kis kalász teremthet-e ő? Csak Isten adhat, csak ő teremthet, napját felhozza minden embernek, hűtlennek, rossznak, ki szídja, bántja, úgy, mint a jónak, aki imádja. Míg éltél, mindig az eget nézted, eső, napsugár, mind onnan értek. Megtanulom tőled, hogy felnézek, áldást, életet onnan reméljek. Ha ti elmentek, hanyatlik a nyár, a mi életünk is szép lassan lejár. Bár lennék áldás az életemmel, csak annyi, mint te, szemecskéiddel. Örülne rajtam Istenem látva, hogy nem üresen szöktem kalászba, mások hasznára valamit tegyek, ha más nem, kis buzakalász legyek. Ami alig te számot mélegen, sok-sok társával mázsákra megyen. Új erőt nyernek tőle életek, add Uram, hogy buzakalász legyek.
Amen. Most a zenekar szolgálatát hallgatjuk meg, azután pedig Morosz Tamás és Hannelore fognak szolgálni.
Thank you. Szeretnénk énekelni egy éneket, amely arról szól, hogy van egy nagy Istenünk, amely olyan csodálatosan teremtett és vezeti ezt a világot. Személyesen úgy elcsodálkozok gyakran azon, hogy mikor látom különböző dolgot a minden nap életben, tegyük fel az emberi test felépítését, vagy másra az állatok, vagy mindent, amit Isten teremtett, hogy mennyire bölcsen és csodálatosan vannak megteremtve. Az előbb a versben hallottuk azt, hogy a kis gabona mag, az gyakorlatilag az emberiségnek gyakorlatilag egy életforrás. És hogy Isten milyen csodálatosan megteremtette, milyen csodálatos és bölcs volt Isten, mikor egy magot, egy kicsin kis, mondhatom azt, hogy semmiséget, ilyen nagy erővel ruházott fel. Ami viszont nekem még csodálatosabb, az ének tovább azt mondja, hogy elhordozott, bár látott bűnét. Itt Istennek a népéről szól. És úgy az a gondolat ragadott meg, hogy mennyire szerető Isten. A bölcsességére mondhatom azt, hogy csak a szeretete nagyobb, mert annyi mindent megad nekünk minden nap, megadja a napsütést, a fényt, az esőt, van mit ennünk, van mivel ruházkodnunk, és mindezt annak ellenére, hogy tudja jól, hogy milyen gyengék és erőtlenek, és mennyi minden hiba és hiányosság van bennük. Én szeretném, hogy ez az ének, hogy lelkünk épülésére és az Isten dicsőségére szólna.
Istenem, ha nézem a világot, mit alkotott, te szent legyen szavad. Ha látom én sok millió alkotásod, kiket vezetsz és táplálsz egymagad. A szívem áld és hála tölti el, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. A szívem áld és hála tölti el, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. A szó igény, és benne rád találok, ha láthatom, mi nagyok tetteid, ki népedet, igazdagon megáldod, elhordozod, bár látod bűneid. A szívem áld és hála tölti el, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. A szívem áld és hála tölti el, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. Majd mikor eléd állok, megláthatom nagy fényességedet. Ha majd reám szent arcod vett világot, leborulok és dicsőítelek. A szívem áld és hála tölti el, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. A szívem áld és hála tölti el, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te.
Az ének zenekar szolgálatát fogjuk meghallgatni, azután Pap Erzsébet testvérnőt kérjük szolgálni. Én.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Hát jó volt elénekelni ezt az éneket, ugyanis Mihály falván is épp aratás ünnepély van, és hát ez az egyik kedvenc énekem is, most el kellett jönni, és olyan jó érzés volt, hogy mégiscsak el tudtam énekelni ezt az éneket, nagyon tetszik nekem is. Aratás egészen más értelmet nyert a mai világban, mint valamikor régen. Még visszaemlékszek, hogy annak idején, hát voltam olyan 8-9-10 éves talán, amikor még kimentünk korán reggel a szüleimmel, és édesapám aratott, édesanyám szedte a markot, nem tudom, a fiatalabbak értik-e, hogy mit mondok. Aztán mi a gyerekek, meg vittük a kötelet, amivel a markot bekötötték. Aztán még jöttek mások is segíteni, mert ez nem családi ünnep volt, vagyis munka, de közösségi munka is. Annak idején ugye egy falu összeállt, és míg minden háznál be nem fejeződött az aratás, ott mindenki jelen volt. Apraja nagyja az egész falunak. Ez egy szép ünnep volt. És hogyha ezt lefordítnám lelki értelemben, akkor azt tudnám mondani, hogy ugyanígy van lelkileg is. Az aratásban, a lelki aratásban is nem is közvetlen az aratást végezni, hanem a mögötte való munkát sokan kell végezzék. És ehhez nincsen kivétel. Az, aki az Úr gyermeke, vagyis annak vallja magát, az kell végezze a munkát. Kell tegye, mert másképp nem lesz learatva, nem lesz befejezve. Mindenkinek a kötelessége ez a munka. És amit nem szerettem tenni soha annak idején, az a kis búza kalászok felszedése a földről. De az is fontos, az a búza kalász, ami ott leesett a földre. Azt is fel kellett szedni. És lehet, hogy ma is van lelki téren is úgy, hogy azt látjuk, hogy emberek, arató munkások, szónokok aratnak. De vajon mit aratnak? Vajon figyelembe veszik-e azokat, akik elmaradoznak, elesnek, letöredeznek? Ezekre is oda kell figyelni, mert ezek is fontosak. Azt olvastuk az igében, hogy kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Miért nincsenek munkások? Hát, ha szétnézünk a világban, innen is kinő egy közösség, amonnan is kinő egy közösség. Hirdetve van, ki tudja milyen evangélium, mert nem mindenki hirdeti ezt az evangéliumot. De az emberek akarnak valahova, valamiben akarnak hinni, valahova akarnak tartozni. és talán nem a protestáns egyházak fogják ezeket az embereket megnyerni, mert lehet nem olyan az életünk, hanem vannak más vallások, amik tömegével vonzák az embereket magukhoz. És a protestáns gyülekezetek pedig azt kell lássam, hogy meg azt kell tapasztaljuk, hogy csökken, fogyatkozik, apad, mert nincs munkás. Hát a lehetőséget Isten magadta, hogy kérjük az aratás urát, hogy küldjön munkásokat. Annyira szeretném, ha itt Szatmáron mindenki egy ilyen hívő ember lenne, aki könyörög, kér azért, hogy legyenek munkások, akik elvégezik az aratást. Mert nem kell csak a környezetünkben körülnézzünk, és láthatjuk, hogy mennyi elkeseredett ember van. Mennyi embernek szüksége van Istenre. És nincs ember. És az ígé is ezt aláhúzza. Nincs ember. Nem te vagy az az ember, akinek Isten ma szól, hogy hirdesd az ígét. Állj elő vele, ha alkalmas, ha alkalmatlan az idő. Tudom, hogy ez nem könnyű. Az Úr munkáját végezni nem könnyű. De szép munka. És tenni kell, mert az Úr erre hívott el bennünket. Hát kívánom, hogy teljen meg még jobban ez a gyülekezet olyanokkal, akiket ti arattok le. Amen.
A zenekar szolgálatát kérjük, amiután Nagy Tamás testvér fog szolgálni.
Itt a mai délutánon. Az utóbbi héten elgondolkoztam, egy gondolat fogalmazódott meg bennem. A múlt vasárnap szó volt Ezékiás királyról, és arról, hogy mi történt az ő életében, és megragadott egy gondolat ebből a történetből, egy igevers, amit fel szeretnék olvasni. Krónikák második könyve, 32. rész, 31. verse. De amikor a babiloni vezető emberek elküldték hozzá megbízottjaikat, hogy megkérdezzék, milyen csoda történt az országban, elhagyta az Isten, hogy próbára tegye, és kitudódjék, mi van a szívében. és sokat forgattam szívemben azt, hogy mit is jelent ez, hogy elhagyta Isten, hogy kitudódjék, hogy mi van az ő szívében. És aztán gondoltam a mai igére is, ami ki volt írva mai délutánra, is elolvastam, és készültem is belőle, mert ki voltam írva, és arra gondoltam, hogy szolgálnom kell, de végül is nem úgy sikerült, hogy kelljen szolgálnom, de Szűs testvér azt mondta, hogy mondjam el, amivel készültem. Hát nem vagyok én olyan fontos ember, hogy mindent el kell mondjak, amivel készülök, de ha kell, ha kérnek rá, szívesen elmondom, amit az Úr rám terhelt, amit az Úr általam mondani akar, és csak azt szeretném mondani, amit az Úr általam mondani akar. És fel szeretném olvasni ezeket az igeverseket. Azért hallgassatok Jobb könyvéből, 13. rész, 17. versétől. Azért hallgassatok figyelmesen szavamra, fületekkel magyarázatomra, íme előterjesztem ügyemet, tudom, hogy nekem van igazam, van-e, aki perbe száll velem, akkor elhallgatok és kimúlok. Csak kettőt negy te így velem, színed elől, akkor nem rejtőzöm el. Vedd le rólam kezed, ne rémíts és ne ijessz engem. Szólj hozzám és én válaszolok, vagy én beszélek és te felelj nekem. Mi a bűnöm, mi a vétkem? Hitszegésem és vétkem, ismertesd meg velem. Miért rejted el arcodat, miért tartasz ellenségednek? Elsodort falevelet rémítesz, és száraz szalmaszálat üldözöl, hogy így sok keserűséget róttál rám, s ifjúkori bűneimért fizetsz meg nekem. Békjót tettél a lábamra, ellenőrzöd minden ösvényemet, még lábam nyomát is megjegyzed. Korhattam málok szét, mint a mojrákta ruha. Megragadott ebben az igében is az, amikor azt mondja Jób, hogy miért rejted el arcodat, miért tartasz ellenségednek. És aztán elolvastam, hogy mit mond Isten Jóbról. Fethetetlen, istenfélő, bűngyűlölő. Egy olyan ember, akinek nem volt párja akkoriban, és kevés olyan ember van a Bibliában, akiről ilyesmit mond Isten. Fethetetlen, istenfélő, bűngyűlölő, és mégis Jób nem tartja magát tökéletes embernek, hanem bűnös embernek tartja magát. És megfogalmazódott egy pár gondolat bennem, hogy mi hová menekülünk, kitől kérünk tanácsot. Jób oda menekült Istenhez, és kérte Istent, hogy mondja meg, hogy mi a bűne, mi a vétke. Hitszegésem és vétkem, ismertesd meg velem. Lehet, hogy megtapasztaltuk már testvérek azt, hogyha emberekhez menekülünk, emberektől kérünk tanácsot, nem jó tanácsokat kapunk, vagy talán kapunk jó tanácsot, de mégis Isten a legjobb tanácsadó. És Isten az, aki segített rajtunk. És tudom azt, hogy Jób is ezt megtapasztalta. És hogyha tovább megyünk a Bibliában, olvasunk Dávid zsoltárairól, ugyanazt látjuk, amint Ezékiásnál, amint Jóbnál, úgy Dávid is felsóhajt sokszor Istenhez, és azt mondja, hogy miért rejted el tőlem orcádat, Istenem? Miért fordulsz el tőlem? Hát azt látom ezekben a dolgokban, hogy az Úr megpróbál sokszor, hogy meglássa, mi van a mi szívünkben. És nagyon jól teszi, testvérek. Nagyon, de nagyon jól teszi, hogy megpróbál bennünket, és megfigyeli, hogy mi van a mi szívünkben, mit rejtegetünk a mi szívünkben. Hadd lenne igaz az, hogy mi csak Isten után vágyódunk, úgy, ahogy Jób is, úgy, ahogy Ezékiás és Dávid is, és csak nála találunk megoldást. Aztán megfogalmazódott az is bennem, Jobb tisztában volt azzal, hogy Isten fethetetlennek elmondhatta, vagyis bizonyságot tett arról, hogy ő fethetetlen, bűngyűlölő, de tisztában volt azzal is, hogy nem tökéletes ember, és látom Jobbnál azt a vágyat, hogy csak Istennél nyugszik meg a lelke. Ahogy Zsoltáros is, Dávid elmondja, csak Istennél nyugszik meg a lelkem, tőle kapok reménységet. És én is úgy vagyok vele, és biztos a testvérek is, hogy csak nála nyugszik meg a mi lelkünk. Ő a mi reménységünk. Ő adhat megoldás nekünk is. És egy ige jut eszembe, egy ige vers, amivel szeretném befejezni bizonyságtevésemet, amit mond Pál apostol, sokszor elmond a levelei végén, hogy a kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. És ezzel köszöntöm én is a testvéreket, hogy el nem múló szeretettel szeressük a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen.
Segítsen az Úr bennünket, hogy vessünk a lelkiekben, az Úr munkájában fektessünk be, hogy úgy, ahogy énekeltük is, kévénket hozhassuk. Megtért emberek, az Úr áldása lehessen az életünkön, hát továbbra is biztasson ezzel bennünket az Úr. Az ige hirdetés előtt az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg.
Soy, Lord, soy, Lord, soy.
az Úr Jézus nevébe szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket az ünneplő gyülekezeten, és örülök annak, hogy egy ilyen kedves alkalmon vehetek részt az Isten tiszteleten a testvérekkel együtt, és kívánom azt, hogy azt, amit énekelt az énekar most legutóbb, hogy szólj, Uram, és nálam kész van már a felelet, hadd szóljon hozzánk az Úr ezen a délutánon, és legyenek olyan válaszoló lelkek, válaszoló szívek, akik azt mondják, hogy Uram, ha a te munkádba, ha a te aratásodba kell menni, és a te aratásodba küldesz, akkor nálam már kész van a felelet, és itt vagyok, hogy elmenjek, és beálljak abba a munkába, ami a te munkád, ami nem emberi munka, hanem az Isten munkája, és az Isten dicsőségére van. Egy nagyon szép időszak ez az évnek. Ugye, mióta az érmelékre kerültünk, tavasztól kezdve figyelem a tájat, a mezőt is. Olyan jól esik azt látni, amikor kora tavasszal, vagy már a télen, novemberben, amikor elvetik a búzát, úgy kezd sarjadni a búza, aztán betakarja a hótakaró, jön a tavasz, elmegy a hótakaró, és aztán a gazdánk jó reménységgel néznek előre a jövőbe, hogy lesz aratás, lesz-e mit learatni, milyen idő lesz még. Visszaemlékszek arra, amikor még gyerek voltam, nagytatámmal kimentünk többször a mezőre megnézni a búzát, mert volt búzánk vetve, és úgy örvendeztem gyerekként, hogy mennyi búzánk lesz, és azt mondta nagytatám, fiam, ennek még sokat kell kinnaludni. És aztán még újra és újra visszament megnézni, hogy milyen is az a búza, milyen is lesz a termés. Aztán, amikor felnövekszik, ugye azt olvassuk az igében, hogy a föld magától növeli, magától nő, észre sem vesszük, csak lassanként látjuk azt, hogy kezd kalász alakulni, majd kezd szőkülni, és egyszer csak azt mondjuk, hogy itt van az aratás. Eljött az aratás, és ez az időszaka van most ez évnek, egy nagyon szép időszaka ez, és megemlékezünk arról, ami a Jóisten munkája, és a mi Istenünknek, a Jóistennek adunk hálát, mindazért, amit learadhatunk, és amit őtőle kapunk. Még akkor is, hogyha kevésbé veszünk részt az aratásban, illik megemlékezni. A lealatott búzáról, amiből lesz a kenyér, testvérünk említette, hogy annyi választéka van már a kenyérnek és a pékáruknak, és sokszor nem tudjuk igazán meghálálni, megköszönni a Jóistennek mindazt az áldást, ami az aratás nyomán kapunk, és az aratás nyomán jut el hozzánk. Igyekszek minden évben részt venni az aratásba. És pedig ez úgy történik, hogy van egy kedves testvérem, akinek van több földje, földet munkál, és már az idén is szóltam neki, mondtam neki, hogy a jövő héten szeretnék elmenni egy nap, amikor arat. Hát ez úgy történik, hogy van egy ilyen kényelmes légkondis kombány kabinja, és abba be lehet ülni, és 2-3 óra hosszát könnyen el lehet a mezőn aratgatni. Nem így ment ez régen. Biztos a testvérek, az idősebb testvérek jobban emlékeznek rá, hogy nem így ment ez régen. Ma már gépiesítve van. Meg van könnyítve az ember munkája. Hála érte, hogy az ember munkáját megkönnyítették. Viszont testvérek, a lelki aratást nem lehet gépiesíteni. Még akkor is, hogyha megpróbálunk, vagy néha beleesünk abba a hibába, hogy úgy gépiesen teszünk, ismétlünk, vagy mondunk valamit. Jól esett testvérem, amikor a kezdő imába úgy imádkozott, hogy Uram, őrizd meg bennünket csak a megszokástól és a monotonságtól. És olyan jó lenne, hogyha a lelki munka, lelki aratás nem csak egy ilyen gépies újra és újra ismétlődés lenne. Nem csak egy ilyen gépies újra ismétlődés lenne az, hogy hát eljött az aratás ideje, meg kell köszönni a Jóistennek, így illik ezt, hanem fakadna fel a szívünkből a háladás a Jóisten iránt, hogy az ő ígérete még ma is megáll annyi évezer után. Tulajdonképpen testvérek, amikor az aratásban emlékezünk, vagy az aratás ünnepén emlékezünk, akkor vissza kell menjünk egészen a Mózes könyvéig a Jóisten ígéretéig. Azt olvassuk az igében, amikor Noé kijön a bárkából, és oltárt épít az Úrnak, és annak a füstje felszáll az Istenhez, és az Isten kedvesen fogadja ezt a füstöt, ami felszáll hozzá, akkor tesz a Jóisten egy ígéretet. És azt az ígéretet mondja, hogy ameddig a világ lesz, vetés és aratás. Eső és hó, tél és nyár, azok meg nem szűnnek. És tulajdonképpen testvérek, amikor aratunk, akkor arra emlékezünk az aratás ünnepélyen, hogy az Isten ígérete megáll. Az Isten tett egy ígéretet, és az Isten 2014-ben is beváltja az ő ígéretét. Hogy van hely, hogy kevesebb, hogy van hely, hol több, van hely, ahol kevesebbet ereszt a búza, van, ahol többet ereszt a búza, ahogy mondanák ezt, vagy hogy mondják az arató emberek, de van. És a Jóisten az ő ígéretét beváltotta és beváltja. Aztán, testvérek, azért is hálát kell adjunk ezen a napon, hogy a Jóisten megóvta a termést. Mert ugye felnövekedhetett volna, és már ott a kalászba, mert már a kalászba is lehetett volna, és érhette volna annyiféle idő és csapás, és annyi minden, de a Jóisten megóvta, megtartotta, és le lehet aratni azt a szép búzát, amit a Jóisten adott és ajándékozott. Aztán azért is hálát kell adjunk, hogy lesz kenyér az asztalunkon. Sok mindent az ember meg tud valósítani. És az egyik költeményben ez el is hangzott itt ma délután, hogy az emberi elmének annyi találmánya és annyi elgondolása, és szép és jó, vagy éppen kevésbé jó, de még az ember nem tudott búzaszemet alkotni. Nem tudott búzakalászt. Nem tudott egy búzaszárat. Ez mind-mind a Jóisten munkája, a Jóisten áldás. És hogy a búza felnőtt, és hogy a búza kalászos lett, és hogy a búzát 2014-ben is le lehet aratni, ez a Jóisten ajándék, ami számunkra, és hogy lesz kenyér az asztalunkon, ezért legyen áldott az ő neve. Testvérek, az aratás sokat változott, de a lelki aratás az nem változik. A fizikai aratást megkönnyítik a gépek, a lelki aratást, hogy lelki aratás legyen, ahhoz klasszikus munkaeszközök kellenek. Nem lehet változtatni. Le lehetett tenni a kaszát, le lehetett tenni a fenőkövet, félre lehetett tenni azt a kötelet, amit megfontak, vagy nem kell már úgy marokba szedni, mert ezt megoldja a gép. De testvérek, a lelki aratást nem lehet így gépiesíteni. Azokkal a klasszikus módszerekkel kell végezzük, és kell végezze az, aki beáll az Úr aratásába, amivel csinálták a tanítványok is, ahogy tették a tanítványok is. Hallgattak az ő mesterükre, engedelmeskedtek az Úr Jézusnak, engedelmeskedtek annak, aki elhívt őket, imádkoztak, vállalták a munkának a terhét. Ugye azt mondja Pál apostol Timóteusnak, hogy te a munkának a terhét vállald, és kérték az aratásnak az Urát, imádkoztak esőjét, imádkoztak korai esőjét, imádkoztak késői esőjét, imádkoztak, hogy az Úr oltalmazza meg, és őrizze meg a vetést, imádkoztak az erőért, imádkoztak munkásokért, és ezt nem lehet másképp tenni ma sem. Ahhoz, hogy legyen lelki aratás, és örvendezhessünk az aratók örömével, ahhoz ezek a klasszikus munkamódszerek kellenek. Sőt, arról is olvasunk az igében, hogy van, aki az ő vető magját, hogy viszi tova. Sírva, sírással öntözi meg. De majd eljön az ideje annak, amikor az ő kévéjét, ami abból kihajtott, és ami abból felnövekedett, örömmel fogja, és együtt örülhet, együtt örül az aratók örömével. Testvérek, olyan jó lenne, hogyha ezen a délutánon mi együtt tudnánk örülni az aratók örömével. Hálát adva fizikai aratásért, és hálát adva a lelki aratásért, és vállalni a lelki aratásban. Egy különleges érzés aratni. És csodálatos dolog az, amikor az ember kimegy ilyenkor nyáron a mezőre, és tanul. Legfőképpen én azért szoktam kimenni, hogy tanuljak. Tanuljak a búzától, a búzakalásztól, ahogy csendesen meghajtja a fejét. Azt mondta nekem az a testvér, akit már említettem, hogy hát tudod, hogy ott vannak azok a búzafejek, amelyek úgy egyenesen állnak, és felfele állnak, és olyan egyenesen, szépen állnak, tudod, azt mondja, abba kevés a termés. De amíg meghajtja a fejét, és lehajol, és jön a gép, és kegyetlenül bedarálja, kész odaadni önmagát, nem ellenkezik, nem áll félre, meghajtja magát, és kész áldozattá válni. Így vált áldozattá mi Urunk, ami Úr Jézus Krisztusunk, aki életünk megáldoztatott, és a lelki aratásban így kell mi is áldozatot vállaljunk, áldozattá váljunk az ő munkájában. Testvérek, noha ma már gépek oldják meg, és nagyon kevés ember elég ahhoz, hogy, hogy nagy darabokat learassanak egy-egy 24 óra vagy egy nap alatt is. A lelki munka ennek ellenére egy csoportos munka. Egy csoportmunka, egy csapatmunka. A család ünnepe volt régen, készültek a család, készült a család az aratásra, és benne volt mindenki. A legkisebb gyermektől, aki talán a vízhordó volt, vagy a köteleket rakta a kévékre, ott voltak és részt vállaltak az aratásban, mert ez egy csapatmunka. És testvérek, a lelki munkában, a lelki aratásban az aratás egy csapatmunka. Szükség van a kaszásokra, akik oda mennek a búzamezőhöz, és vállalva a nap hevét, az izzadságot, a terheket, a fáradtságokat, és belengedik a kaszát a mezőbe, és aratnak. Szükség van erre. Szükség van olyanokra, akik viszik a frissítő vizet. Szükség van olyanokra, akik a levágott búzaszárakat összekötik, összeszedik. Szükség van olyanokra, akik az elhullott búzakalászokat felszedegetik. És szükség van minden egyes mozdulatra, ami értékessé, ami áldottá teszi az aratást. Kedves testvérek, a lelki aratásban minden egyes jelenlevő munkájára szükség van. Szükség van az igehirdetésre, szükség van a bizonyságtevésre, szükség van az énekben elhangzott, nagyon jól estek ezek az énekkarok, énekkari számok, az aratási énekek is. Úgy van, hogy a testvérünk említette, hogy van egy-két ének, hogyha nem énekelni el az énekkar, akkor valami úgy hiányozza. Mindegyikre szükség van. Nagyon jó bátorítást hallottunk az énekekben, a bizonyságtevésekben. De szükség van olykor a titkos imákra. Amikor valaki csak annyit tud vállalni, hogy imádkozik az aratóért. Visz egy pohár hideg vizet az aratónak. És azzal felfrissíti. Elmondja annak, aki nehéz terhet vállal, vagy nehéz munkát vállal az Úr munkájában, az Úr aratásában. Testvér, én imádkozok érted. Testvér, én melletted állok. Testvér, én bátorítalak. Én is szeretnék ezzel részt venni az aratás, a lelki aratás munkájában, hogy ha nem is tudok úgy már nagy terheket, vagy még nagy terheket vállalni, de egy imát el tudunk mondani, de egy bátorító szót el tudunk mondani. És mindjárt, hogyha a kaszás megívott egy jó pohár, friss forrás vizet, akkor mindjárt már bátrabban, üdébben húzhatta a kaszát, és üdében arathatott. És könnyebben megy, könnyebben tudnak azok aratni, akik az Úr munkájában vannak, hogyha az ilyen apró hozzáállások, munkák nagyon jól elősegítik. Testvérek, ebben az ígében arról olvasunk, amikor az Úr Jézus elkezdi az ő munkáját, körbejárja a falvakat, körbejárja a falukat, és látja az embereket. És amikor végignéz az Úr Jézus az embereken, akkor azt állapítja meg, olvassuk az igében, hogy a sokaság el van gyötörve, szétszórva vannak, mint a pásztor nélkül való juhok. Ez az Úr Jézusnak a látása, és ezt a látást megossza az Úr Jézus a tanítványokkal. És elmondja az Úr Jézus a tanítványoknak, hogy mi az, amit ő lát. Hogyan látja ő ennek a világnak, az embereknek a helyzetét? És elmondja a tanítványoknak, hogy nézzétek tanítványok, én így látom az embereknek, ennek a világnak a helyzetét. Testvérek, az Úr Jézus ma is meg akarja osztani velünk az ő látását. És az ő látása nem változott. Ő előtte ott van, előtte van a nagy világ, mint az arató, mint a mező, az arató előtt. És ezt a látását a Jóisten ígéje által az Úr Jézus meg akarja osztani velünk. És ebben a látásban be akar vonni bennünket is, hogy lássuk ezt a világot az ő szemével, lássuk ezt a világot, ahogy ő látja, az embereket, a megmenekülésre váró embereket, vágyó embereket, és azokat, akiket be kell takarítani az ő csűrébe. Egy szakember, egy mezőgazdász ember, amikor kimegy a mezőre, akár kora tavasszal, akár ősszel, akár az aratáskor, mindig többet lát, mint úgy egy átlag ember. Kimegy és végignéz, és látja, hogy milyen betegség bántja a búzát. Én elmehetek mellette, nem látok semmit. De egy jó szakember, aki azzal foglalkozik, és nap mint nap nézi, azt látja, hogy milyen betegsége van a búzatáblának. Aztán gondolkodik magában, hogy erre a betegségre vannak ugye bogarak, vannak csigák, vannak különféle
gombák, amik bántják a búzát, és mindegyikre megvan a szer, és egy jó szakember látja azt, hogy mi a betegség is, mi az, amit kell tenni. És testvérek, senki nem látja jobban ennek a világnak a helyzetét, mint maga az Úr Jézus Krisztus. Nemrégen olvastam egy felmérést, egy statisztikát, amiben megállapították azt, hogy még az afrikai emberek is boldogabbak a magyar népnél. Az afrikai embernek, nagyon sok embernek, hogyha van egy cipője, akkor nagyon boldog tud lenni, és nagyon tud neki örülni. Ha kap egy karé kenyeret, ha egy nap meg tud enni egy karé kenyeret, akkor nagyon tud örülni. És vannak afrikai törzsek, népek, akik boldogabbak, mint a mi magyar nemzetünk. Pedig nekünk már nagyon sok minden van. És lenne minek örülni. És mégis sokszor olyan búskomor, mint ha megfáradt, megterhelt emberek lennénk. Azt olvassuk az igében, hogy ez az Úr Jézus látása, hogy látja, hogy el vannak gyötörve, meg vannak gyötörve az emberek. Mi az, ami meggyötri az embert? Mi az, ami alól meg kell szabadítani, vagy meg kellene szabadítani az embereket, hogy megmeneküljenek az örök életre? Hát a bűn az, ami meggyötri az embert. Ami nagyon sok gyötrelmet, ami nagyon sok szenvedést okoz az embernek. És ha ezelőtt 2000 évvel az Úr Jézus úgy látta, hogy az emberek el vannak csigázva, meg vannak gyötörve, nagyon nagy terheket viselnek, akkor ezt ma is úgy látja, így látja, mi megváltunk, és ő ezt a látását meg akarja osztani velünk. De miért akarja az Úr Jézus megosztani ezt velünk? Hogy többet tudjunk? Hogy több legyen az ismeretünk, vagy talán egy statisztikával több legyen, amit tudunk, és amit most már ezután akárhol felhasználhatunk. Testvérek, nem azért akarja az Úr Jézus ezt megosztani velünk, hanem azért akarja ezt megosztani velünk, mert be akar vonni bennünket az ő munkájába. És elmondja az Úr Jézus, hogy van munka, és elmondja azt is, hogy a munkás pedig kevés. A munka sok, a munkás kevés. Testvérek, milyen az aratás munkája? Milyen ez a munka, amiről az Úr Jézus beszél? Testvérek, az aratás munkája nem egy kaland. Az egy kemény munka. És amikor valaki vállalkozott arról, vagy valakik vállalkoztak arról, hogy neki fognak aratni, akkor annak a munkásnak kellett számolnia arra, hogy ez egy kemény munka. A kaszát meg kell fogni keményen, számítani kell arra, hogy süt a nap, tűz a nap, nem lehetett az árnyékot vinni, aztán számítani kellett arra, hogy jön esős idő, gyorsan kellett cselekedni, gyorsan kellett tenni, igyekezni kellett, nem lehetett félbehagyni, mert elfáradtunk, és aztán ma délben félbehagyjuk, aztán holnap majd folytatjuk, hát a több erőnk lesz, hanem amikor valaki nekifogott az aratásnak, és nekidőlt a barázdának, ahogy mondták régen, azt annak tudnia kellett, hogy ez a munka nem könnyű, ez a munka nehéz, és ezt a munkát végezni és csinálni kell. Azt olvassuk az igében, azt mondja az Úr Jézus, az aratni való sok, a munka sok. És ez ma sem változott. Az Úr Jézus 2000 évvel ezelőtt arról beszélt, hogy ott Izraelbe a munka sok, akkor mennyivel inkább ma, amikor már több mint 7 milliárd, vagy talán már közel 8 milliárd ember él ezen a földön, mennyivel több a munka? A munka sok. A munka sok. És testvérek, van úgy, hogy amikor az ember látja, hogy sok a munka, neki se fog, mert azt mondja, nem tudom én ezt elvégezni. Vagy amikor látjuk, hogy sok a munka, szoktuk azt mondani, azt se tudom, hogy hol kezdjek hozzá, hol csináljam. Valahol el kell kezdeni. Valahol el kell kezdeni. Oda kell állni az egyik sarkába, oda kell állni az egyik szélébe, el kell kezdeni az első kaszasuhintással, el kell kezdeni az első kalásszal, és el kell kezdeni, és haladni kell. Visszaemlékszek arra, amikor nagyszülém mesélték el, én ezt nem láttam már, csak az ő elbeszélésekből hallottam, hogy dédnagytatám nagyon szeretett aratni, sokat kaszált, sok búzát lekaszált, és amikor kiment a mezőre, és mielőtt elkezdték az aratást, akkor megállt a búza mező, vagy a búzatábla sarkába, vagy szélébe, levette a sapkáját, a kaszájára dőlt, és imádkozott. Ha az ő búzájukat vágta, ha a másét vágta, bárkiét aratta, neki mindig ez volt a szokás, hogy reggel, amikor kiment, korán, meghajtotta a fejét, és hálát adott azért, ami van, és kérte az erőt az Úrtól. Kérte az erőt, hogy az Úr adjon erőt, hogy elvégezhesse az ő munkáját, hogy elvégezhesse azt a munkát. És testvérek, az aratás nem könnyű munka. Az aratás nehéz. Az aratásba kell kérjük az aratásnak az Urát, a mi magunk számára és a mi magunk részére is, hogy adjon erőt, adjon bölcsességet, adjon kitartást, és adjon előrehaladást az ő munkájába. Most öreg, azt olvassuk az igében, azt mondja az Úr Jézus, hogy kérjétek az aratásnak az Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Mi a teendő akkor, amikor sok a munka? Mi a teendő? Hát az egyik teendő az, hogy én magam, vagy mi magunk beállunk ebbe a munkába, és azt, ahogy az Úr Jézus kéri tőlünk, az Úr Jézus példájára mi végezzük ezt a munkát. Aztán a másik dolog pedig az, hogy megkérjük az aratásnak az Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratása, az ő aratásába. Szólj, Uram, énekelt az énekar, és mondom, küldj el engemet. És én kívánom azt, hogy ez ne csak egy ének legyen ma délután, hanem legyen ez egy vágy. Legyen egy reál hangolódás az Úr Jézus munkájára. Az Úr Jézus, amikor beszél arról, hogy a világ el van gyötrődve, és ezt le kell aratni, ezt össze kell gyűjteni, ezt le kell aratni, és oda kell majd betakarítani az Isten csűrébe, akkor az Úr Jézus úgy a szívéből szakad fel ez a vágy, és ez a kérés, hogy kérjétek az aratásnak az Urát, küldjön még munkásokat az ő aratásában. Testvérek, ebből az ígéből megérthetjük azt, hogy nem akármilyen munkások lehetnek az aratásban. Kérjétek az aratásnak az Urát. Az övé a mező. Ő adta a búzakalászt, a búzaszemet, mi csak beállunk az ő munkájába. Mi csak beállunk abba a munkába, ami az övé. És azt mondja az Úr Jézus, kérjétek az aratásnak az Urát. Amikor az aratás Ura indít, amikor az aratás Ura példát adott nekünk is, az aratás Ura megmutatta azt, hogy hogyan kell dolgozni, azt mondja az Úr Jézus, kérjétek őt, az aratásnak az Urát, hogy ő küldjön. Elhangzik a kérdés Ézsaiáshoz, ki megy el, kit küldjek el, és Ézsaiásnak ott van a válasz az ajkán, hogy Uram, elmegyek. Itt vagyok, és küldj el engemet. Testvérek, az a munkás, akit az aratásnak az Ura küld el, az nem csak napszámos lesz, hanem végzi a munkát teljes felelősségtudattal. Voltak olyan munkások az aratásba, akik csak a napszámért mentek el. Mert tudták, hogy a nap végén, vagy a hétnek a végén, az aratás után kapnak egy kis búzát, meg egy kis fizetséget. Elmondtak nagyszüleim egy történetet, hogy egyik alkalommal volt egy marék szedőjük, és hát ő csak napszámos volt, és ő inkább csak azért volt, nem igazán az aratás öröme, meg nem vonzott őt annyira az aratás, mint inkább a fizetség, és egyik alkalommal a déli órán elküldték a forrásra vízért. És hát eltelt egy óra, eltelt két óra, eltelt három óra, és nem jött vissza. Majd egy jó három óra múlva visszament, és többször emlegették ezt a nagyszüleim, visszajött a napszámos a vízzel, és kérdezték tőle, hát te hol voltál ennyi ideig? Hát itt volt a forrás egy 10 percre, hát elmentél már 3 óra hosszája, és nem jöttél vissza. Mi történt vele? Hát azt mondja, tudja Sándor bácsi, mert úgy hívták nagytatámat. A forrás fel volt zavarodva, és én leültem mellé, és vártam, hogy leszálljon. Vártam, hogy megszálljon. Mert napszámos volt. Ő úgy állt hozzá a munkához. Várta, hogy teljen el az idő, várta, hogy teljen el a nap, várta, hogy szálljon le a forrás, aztán majd visszamegy, és folytatja azt a munkát. De amikor az aratás Ura küld, amikor az aratás Ura bíz meg embereket az ő munkájába, azok odaállnak, vállalják a munkának a terhét, azt mondja Pál apostol Timóteusnak, hogy te pedig a munkának a könnyebb részét vállalod, ugye? Te pedig a munkának a terhét vállalod. És az aratásba, akiket elküld az aratásnak az Ura, azok vállalják a munkának a terhét. Hogy küldjön munkásokat az ő aratásában, munkásokat. Olvasunk az igében, az evangéliumban gonosz munkásokról is, akiknek kiadta a gazda a szőlőt, és megkért őket, hogy gondozzák és vigyázzanak rá, és azt olvasjuk az igében, hogy amikor látták, hogy jönnek a szolgák, akiket elküldött a gazda, akkor azt mondták, jeltekőjünk meg őket, és ne menjenek vissza, foglaljuk el, legyen a miénk ez a hely. Aztán, amikor ugye elküldje az ő fiát, azt gondolva, hogy őt majd megbecsülik, azt olvasjuk az igében, hogy a gonosz munkások fogták az ő fiát, és megölték, és azt mondták, hogy legyen a miénk ez az örökség. Nem ilyen munkásokat küld az aratásnak az Ura. Nem ilyen munkásokat hív el, hanem olyan munkásokat hív el, és olyan munkásokat küld el, akik látják azt, amit az Úr Jézus lát. Mennyi perspektívából, mennyi szemszögből látják ezt a világot. És nem csak a gonoszságot, nem csak a rosszaságot látják ebben a világban, hanem látják azt, hogy azokat az embereket, akik meg vannak gyötörve, meg vannak fáradva, éppen az életterhe, vagy egyéb bűnök, vagy egyéb dolgok megterheltek, azokat meg lehet menteni az Isten országa számára. Adja az Úr nekünk ezt a látást. Adja nekünk az aratók látását, hogy na most már megérett. Na most már kész. Na most már tenni kell. Na most már menni kell. Aztán azok a munkások, akiket az aratásnak az Ura küld, azok azzal a látással mennek, és azzal a munkavállalással, teherbírással, ami együtt jár ezzel a munkával. Nem könnyű. Nem könnyű. Aratni, lehajolni, terheket hordozni, újra és újra megélesíteni a szelszámot, elővenni és újra azokat a klasszikus régi dolgokat, újra és újra meghajolni az aratás urálőt, és kérni, hogy adjon erőt, adjon türelmet, adjon kitartást. De az aratásnak az Ura ilyen munkásokat küld az ő aratásában. Testvérek, az ige beszél arról is, hogy az aratás, mert ugye nagyon sok dolog van a környezetünkben, a világban, ami tanít, ami figyelmeztet. Ott van ugye a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, az évszakok, aztán a nap, a hold, a csillagok, mind-mind tanítanak bennünket, és így az aratás is. És a Isten igéje úgy beszél az utolsó ítéletről, mint a legnagyobb aratásról, a nagy aratásról. Amikor mindenki betakarítatik. Amikor ez az egész világ le lesz aratva. És akkor jönnek majd az angyalok, learatják ezt az egész világot, olvassuk az igében, és lesz az, amit a gazdák is szoktak tenni, hogy külön teszik a búzát, a szép, a nemes, az értékes búzát, és külön teszik a pévát, ami könnyű fajsúlyú, ami értéktelen, és azt olvassuk az ígében, hogy az megég oldhatatlan tűzzel. Aratók vagyunk, aratóknak kell lennünk. De ugyanakkor arra is kell gondoljunk, hogy eljön a nagy aratás, és mi is majd learattatunk. Betakarítatunk a mennyei csűrbe. És én kívánom azt, hogy mindakik itt vagyunk ma délután, elénekelhessük majd azt az éneket, munkám végeztével majd, ha titkok vizén átkelek. Az a vágyam, hogy ő mondja, munkádat jól végezted.
Köszönjük a te kegyelmedet, hogy megemlékezhettünk ezen a délutánon hálás szívvel a te gondviselésedről. Köszönjük, Urunk, hogy megőrizted, megtartottad mezőinket, és adsz bőséges aratást, és ezáltal lesz jövőnk, lesz kenyerünk, és lesz élet. Urunk, imádkozunk azért, hogy a jövőben, hogy a lelki aratás is egyre nagyobb legyen. Kérünk olyan embereket, akiknek van látásuk, akik te szerinted látják a világot, és látják azt, hogy onnan meg lehet menteni, le lehet aratni azokat a búzakalászokat, és begyűjteni a te csűrödbe. Urunk, adj ilyen odaszánt, átadott életű embereket, akik a munkának terhét is vállalják, és viszik azt. Uram, kérlek, hogy adj erőt, adj bátorságot, adj kitartást, lankadathatlanságot, és add, hogy benned megmaradva, te általad nap mind megerősödve el tudjuk végezni azt, amit ránk bíztál. Köszönjük, hogy megteszed ezt, mert az Úr Jézus nevében kértünk. Amen.
Amen.